Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Teljes szívemből könyörgök a te színed előtt, könyörülj rajtam a te kegyelmességed szerint. Meggondoltam az én utaimat és lábaimat a te bizonyosságaidhoz fordítom. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 264. énekünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Énekeljük valamennyi verszakával, 254. dicséretünk így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 16. fejezetből az első 16 verset olvasom. Foglaljuk el helyünket most. Ajánlom nektek nőtestvérünket Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be őt az Úrban szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők éretten saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epájnetoszomat, aki az Ázsia tartományának első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, a rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek, Jézus Krisztusban hitre jutottál. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampilátuszomat, köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Szakhiszomat. Köszöntsétek Apellészt, Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek az Arisztobulosz háza népéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek Narcissus háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trifószát és Trifajnát, akik fáradoznak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Felsziszt, aki sokat fáradozott az Úrban. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkroszt, Flegont, Hermészt, Pátrobászt, Hermászt, a velük lévő testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olimpászt és a velük lévő szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, Urunk, a te csodálatos kegyelmedet, irgalmadat, megköszönjük neked, ahogyan odafordulsz az emberhez, hogy felemeled őt, és nem csak talpra állítod, hanem egészen közel engeded magadhoz, utat készítesz számára, hogy békessége lehessen. Urunk, megvalljuk neked, hogy az élet forgatagában, a hétköznapoknak sűrűségében jó megállni egy pillanatra, egy órára csendességben lenni, rád figyelni. Köszönjük, hogy megadtad ezt nekünk most gyülekezetünkben, majd 40 gyermeknek és 8 kísérőnek, hogy együtt lehettünk és rólad beszélhettünk, hogy te voltál a középpontja minden játéknak, mulatságnak, nevetésnek és a fegyelem fenntartásának is. Köszönjük, Urunk, a mi gyülekezetünket, hogy van honnan elindulni, és van hová megérkezni. Köszönjük, hogy van egy lelki otthonunk, egy nagyobb családunk, ahol helye lehet mindenkinek, aki a veled való kapcsolatot keresi, ápolja, és aki meggyökerezik Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, így ezt a mai Isten tiszteletet is, hogy most együtt lehetünk, hogy várhatjuk a Te szabadat, igédet, hogy bizonságos szolgálhatsz, és hogy elmondhatod számunkra, miért fontos neked a gyülekezet közössége. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit elrontottunk az elmúlt órákban, napokban. Bocsáss meg, ahogyan rosszul szóltunk a másikhoz, hogy nem figyeltünk mondatainkra, tetteinkre, vagy éppen gesztusainkra. Kérünk, hogy ne az legyen ránk jellemző, hogy külsőleg téged követünk, belül pedig nincs életváltozás, hanem szent lelkeddel érints meg bennünket, hadd, hogy felismerjük a Krisztust, ami megváltónkat, egyedüli Úrunkat, és add, hogy testvérei legyünk egymásnak ebben a közösségben. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésére most egy hangszer nélküli éneket fogunk énekelni, olyat, amit a gyermektáborunkban is reggelről reggelre, vagy estéről estére énekeltünk. Szívem csendben az Úrra figyel, így van az ének, ki segít, értelemszerűen, aki segít. Háromszor fogjuk ezt elénekelni, egyen halkabban majd. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben. Csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 6. fejezetben, a 15. és a 19. verseket fogom olvasni. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Avagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és nem azért, hogy a magatok szerint való dolgokban éljetek. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mai alkalmunkon egy belső, kisebb sorozatnak a végéhez fogunk érni. Annak a sorozatnak a végéhez, amelyet pünkölt után kezdhettünk el a gyülekezet közösségében, a rómaiakhoz írott levél utolsó, bátorító, buzdító fejezete alapján. Ahol olvassuk, ahogyan Pál köszönti azt a gyülekezetet, a rómaiakat, akikhez szív szerint vágyódik, akiknek vannak olyan tagjai, akiket személyesen ismeri, és vannak olyanok, akiket csak hírből hallott, és ez a hír, ez a jó hír, ez megelőzte őket, és bátorítja a római gyülekezetet az együttlétre, a közösségre, az Isten dicséretére, az Isten tiszteletére. És azért is kezdődött ez a sorozat, vagy belső egység itt a gyülekezetünkben, mert június elején, most már mondhatom így, hogy egy hónappal ezelőtt egy evangelizációs szolgálatban arra kaptam Istentől egy kis bátorítást, buzdítást, hogy beszéljünk az első keresztényeknek az életviteléről. Ez nem egy életmód tanácsadás lesz, hogy hogyan kellene élnünk, hanem mi az, ami látszódott az első keresztényeken a Krisztusban meggyökerezett életükről. És az első, amit elmondtunk, hogy egy fordított gyülekezeti struktúrában éltek az első keresztények, az első század keresztjénei, mert hogy a gyülekezet közösségének meg kellett védenie önmagát, meg kellett védenie azoktól, akik ellenségeivé lettek Krisztusnak, és meg kellett védenie a tévtanításoktól is. Éppen ezért, hogy valakiről megbizonyosodjanak, hogy Jézus Krisztus követőjévé lett, ez egy hosszú, néha évekig tartó felkészítésben részesítették őket, ma így mondjuk ezt a hitoktatásban, vagy katehézisben. És ennek a lényege pedig az volt, hogy a hétköznapi életben meglátszódik-e rajtuk Isten szentsége és szeretete. Hogy tudnak-e odafordulni szeretettel az árvákhoz, hogy az özvegyeknek társául lesznek-e, hogy késznek-e itt ebben az igében, azt hallottuk, és nekünk nagyon furcsa itt a 21. században ilyenről beszélni, hogy késznek-e oda tenni a fejüket Jézus Krisztusért. Néhány héttel ezelőtt a Károli fordításból olvastuk ezt, Akvilláról és Prisciláról, hogy ők Pálért készek voltak az egész életüket. Itt valóban életkockáztatásról volt szó. Oda tenni, letenni, talán a földre, a katonák elé, a kihúzott kard elé. Vagy éppen meghátrálnak. És az első hosszú felkészítő időszak után tulajdonképpen egy második rész következett, a tanításnak a szakasza. Akkor jött a hittani ismereteknek az átadása. Hogy mi mit hiszünk, mi pont fordítva csináljuk egyébként. Mi elsősorban az elmét szeretnénk megnyerni, és akkor azt mondjuk, hogy majd a gyakorlat, az a praxis pietatis, a hétköznapi életben való kegyességi gyakorlat, az majd valahogy kialakul. Az mindenkinek valahogy van. És végül pedig a teljes gyülekezetbe való befogadásnak a legszebb pillanata volt, amikor ők maguk is a terített asztalhoz járulhattak, az úrvacsora asztalához járulhattak. Bocsánat, ez az igehirdetés mindig egy picit az élményekről is szól. Ahogyan az imádságban megköszöntük, majd 50-en voltunk 8 felnőttel, gyermektáborban Bakony Bél külső település részén, egy 4 hektáros erdőben tulajdonképpen, de egy gondoljuk végig, egy francia kertben igazából, nem angol kert volt ez, hanem francia kert. Nagyon szép környezetben voltunk, 4 hektáros területen. És ott az egyik gyermek megkérdezte tőlem, hogy ma van-e olyan, Szori bácsi, hogy megbüntetnek valakit a gyülekezet közösségében? Lefordítom egy picit így, hogy van-e olyan, hogy gyakoroljuk az egyház fegyelmet. És akkor ugye elkezdtem hebegni, habogni, és nem válaszoltam direktbe, de azt mondtam, hogy nézd, mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt az egyház fegyelem gyakorlása az volt, hogy valakit nem engedtek oda az úrasztalához. Ez valóban így volt. És akkor megkérdezte tőlem, hogy és ebben mi a fegyelmezés? Ez miért olyan nagy büntetés, hogy valaki nem mehet templomba? Valaki nem lehet részese a gyülekezet közösség. Ez miért büntetés? Hát nem ez a természetes, ma inkább örüljön mindenki, hogy bejövünk az Isten házába. Hát ez nem büntetés. A büntetés inkább a fordítottja, de ezt nem mondta, ezt én teszem hozzá. De mégiscsak az első századok keresztényeinek a Krisztussal való, a reformátori tanítás szerinti titokzatos, misztikus egyesülés a lélek által, ezt Calvin mondja, az úrvacsora közösségében, valóban a hit titkává lett. És nem véletlen, ez az utolsó régi kiszólásom, kitekintésem, vagy ilyen kortörténeti kitekintésem, hogy a mai napig a pravoszláv liturgiában van egy olyan mondat, hogy az ajtókat, csukjátok az ajtókat, katekumenusok, távozzatok. Akik még a hitben csak tanulók vagytok, mert most történik a hitünk titkának a kiszolgáltatása, most történik majd az úrvacsora közössége, most történik majd az eukarisztia, most bezárjuk az ajtókat, most jön a hitünk lényege, a titka. A Krisztussal való találkozás. Mert áron vétettetek meg. Mert ez nem játék, ez nem szórakozás, hanem a legnagyobb és legdicsőbb dolog, hogy Krisztussal egyesülhetünk. És mi, akik egy picit már túl ragozzuk és túl magyarázzuk, nagyon strukturálisan látjuk és olvassuk a Szentírást, akkor mi magunk tudjuk, hogy a Krisztussal való közösség az egyben egy gyülekezeti közösséget is jelent. Hogy egymásnak is testvéreivel leszünk. Milyen furcsa számunkra ez a kifejezés, amit itt a római levél végén olvasunk, hogy hát köszöntsétek egymást szent csókkal. Mennyire intim lehetett ez a közösség a szó legnemesebb értelmében. Mennyire közel voltak azok, akiket most itt felolvastunk, most már talán negyedik hete a gyülekezet közösségében, a kedreai Fébétől egészen a befejező sorokig, talán Rufus anyjáig, egy gyülekezet közösségéhez tartoztak. És tudták, hogy nem szembeáll a családjuk a gyülekezettel, hanem kiegészíti egyik a másikat. Avagy ti nem tudjátok, kérdezi az apostol, kérdez bennünket, hogy ti Krisztus teste vagytok. Ti nem tudjátok, hogy Krisztushoz tartoztok. Ti nem tudjátok, hogy helyetek van a gyülekezetben, helyetek van a közösségben. Hát ezért az egész életetek erről szóljon. A korintusi levélnek ez a szakasza, ez egy nagyon kemény szakasz. Mert a testiségről szól, és elsősorban ennek a fizikai valójáról szól. Azt mondja, hogy ne legyenek a ti gyülekezetetekben paráznák. És itt most nem lelki paráznaságról van szó. Aki otthon elolvassa ezt a szakaszt, a hatodik résznek a befejező sorait, akkor ott arról van szó, hogy el ne adjátok a testeteket. Oda ne adjátok, mert hogy azt mondjátok, ti mindenre szabadok vagytok. Hát nem tudjátok, hogy a Krisztus tagjává, Krisztus testévé lettetek? Nem tudjátok, hogy bele vagytok oltva Jézus Krisztusba? Nem tudjátok, hogy az övéi vagytok? És mondhatnánk ezzel párhuzamosan azt, hogy az apostol másutt a korintusi levélben egy nagyon szép görög történetet használ fel, amikor azt mondja, hogy a testnek pedig vannak különböző részei, a testnek pedig vannak különböző tagjai. És hogy egyik nem különb a másiknál. Apelléz nem különb Stachysznál vagy Epainetosznál. Aquila és Priscilla nem nagyobb, mint Mária, vagy éppen az Arisztobulosz háza népéből valók, vagy a Narcissus házában lévők, akik mind-mind rabszolga emberek, azok ugyanolyan becsben vannak, mint akit külön megemlít a Szentírás, és ugyanúgy rabszolga volt Ampilátusz. És Urbánus is ott van. A nagyvilági helye van mindenkinek a gyülekezet közösségében. És hogy mi magunk is a testünkkel, az életünkkel dicsérhetjük az Istent. Ez volt a másik, nagyobb szakasza ennek a felolvasott igének, hogy nem tudjátok, hogy testetek, a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, ezért nem a magatokéi vagytok. A héten a gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy Isten hogyan adott nekünk érzékszerveket. Hogy mi lehetett, mik azok a pontok, ahol mi figyelhetünk Istenre, és ebből fakadóan figyelhetünk egymásra. Hogy miért fontos az, hogy Isten adott nekünk szájat, hogy tudjunk a másik emberhez szólni. És ennek este megkaptuk mindig az Istentől való üzenetét is, hogy Isten is beszél hozzánk. Isten is szól hozzánk. Nem csak mi szólhatunk egymáshoz, nem csak mi találhatjuk meg egymással a közös hangot, így szoktuk mondani. Vagy éppen, amikor arról volt szó, hogy Isten adott nekünk fület, hogy meghalljuk, amit a másik ember mond nekünk. És este pedig arról volt szó, hogy Isten meghallgatja a te imádságodat. Isten megszólítható. Isten a mi Urunk. Vagy az egyik napon arról beszélgettünk közösen, hogy Isten adott nekünk orrot, és adott nekünk, így mondom most, nyelvet, az érzékelést ebből a világból. Ezen a napon elmentünk a Bakony Béli monostornak a, így mondom most, a gyógynövényes kertjébe, és ott beleszippanthatunk különböző gyógynövényekből. Mit érzünk ebből a világból? És este pedig az volt az üzenet, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Hogy jó az Úr. Vagy éppen a második napon, a keddi napon, amikor a szemről volt szó, és elmentünk egy kis planetárium, vagy egészen pontosan csillagda van ott, megint csak Bakony Béla településen, amikor fölnézhettünk a csillagos égboltra egy vetített előadás keretében, vagy ahogyan mehettünk ott, látva a holdra szállást, holdutazásokat, a Mars járműnek egy hasonmását, ami ki van állítva, hogy magát a kopernikuszi távcsőnek egy részét, vagy a galilei távcsövet, vagy egyáltalán, hogy milyen csillagképet látunk mi magunk előtt, mi az, amit látunk magunk előtt, mi az, amit nézünk magunk előtt, mi az, amit meglátunk a másik emberben. És akkor este pedig az volt az üzenet, hogy Isten lát téged. Egy kérdésemre nem tudott válaszolni itt a csillagdába a távcsövet irányító, hogy azt mondta meg, hogy igaz-e, hogy amikor Armstrong leszállt a holdra, akkor a 8. Zsoltárt imádkozta. És akkor hát azt mondta az előadó, ő ezt nem tudja, hogy a 8. Zsoltárt imádkozta volna valaki az Apollo program keretében. Hát most már egy olyan korban élünk, hogy az ember gyorsan rá tud keresni interneten és egyéb helyen, és bizony kiderül, hogy az első Apollo járatokon nem csak, hogy Bibliából olvastak volna, amikor elhagyták a Földet, akkor felolvasták a Genezis történetét. És megvan ennek a hanganyaga, hogy és mondta Isten, hogy legyen és lett. És megteremtette Isten a napot, a holdat, a csillagokat, a vizeket, és ezt mondták az űrhajósok, miközben távolodtak el a Földtől. És az a holdra szállás előtt pedig megtaláltuk az interneten egy protestáns gyülekezetnek a tagja, aki a hold kompot vezette, egy báz vezeték névre, vagy nicknémre, ilyen becelédre hallgató, engedélyt kért ahhoz, hogy a holdra szállás, hát nem tudom most pontosan előtt vagy után, urvacsorázzanak, testvérek. És felolvassa János evangéliumából azt, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők, és aki én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt. És közben pedig megtalálta az interneten ez a saját jegyzet, amit belegyűrt a szkafanderébe, és közben pedig a 8. Zsoltárt olvassa. Az a teremtett világnak a dicsérő imádsága. Hát, hogy ezt látjuk ebből a világból, megláthatjuk ezt. Vagy amikor az utolsó nap, talán most már mindegyiket elmondtam, az utolsó nap a lábunkról és a kezünkről volt szó, hogy miért adott Isten nekünk lábat és kezet. Azért, hogy oda tudjunk menni a másik emberhez. És ez is a gyülekezethez tartozik. Hogy meg tudjuk látogatni a beteget. Hogy tudjunk enni adni az éhezőnek, vagy a kismamának ma. Akinek a rokonai, a barátai azok messze vannak, mert a Zalából, vagy éppen Szatmárból költözött erre a vidékre, ahol lakunk. És akkor azt láttuk, hogy Isten hogyan érint meg bennünket. Nem is figyeltem meg, a feleségem figyeltem meg, a Szentírásban hányszor van arról szó, hogy Jézusot nem filozofálgat az emberek fölött, hanem megérinti őket. Megfogja őket. Hozzájuk ér az emberhez. Hát nem tudjátok, mondja az ige, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Mert áron vétettetek meg. Ez drága volt Istennek. A legdrágábbat adta, értetek, az ő szeretett fiát. Hát akkor legyetek ti is apellészei a gyülekezetnek. Legyetek ti is Narcissus háza népéből valók. Legyetek ti is otthonra találtak egy-egy közösségben, egy-egy gyülekezetben. Kedves testvéreket, amikor, és így fejezzük be ezt a mai alkalmat, nem egy percben, hanem néhány percben még, ahogyan kezünkbe kerül ennek a gyülekezet közösségének a záró sora, ott is ugyanilyen emberekről, ugyanilyen harcostársakról, ugyanilyen elődökről olvassunk. Ha nem is mindenki kerül most már sorra, így hallottuk, köszöntsétek Apellészt, Krisztus kipróbált emberért. Azaz, abban a nagy felsorolásban, amit megtettünk már, hogy fáradozunk, meg kitartóak vagyunk, itt most azt mondja az apostol, hogy a gyülekezetben lévők, a Krisztusban lévő közössége, azok úgy lehetnek Apellészé, hogy kipróbált emberek, hogy megbízható emberek, hogy van értéke a szavuknak, mert amit mondanak, az nem csak azt jellemző, hogy ami a szívem van számon, hanem hogy megbízhatóak. A hazafelé vezető úton, amikor már beültünk az autóba, az egyik testvérünk hozott el engem Pomázra, beszélgettünk a munkahelyéről, a szolgálatáról, és elmondta, hogy egy keresztény közösségben, egy református egyházunknak egy keresztény missziói ágánál dolgozik ez a gyülekezeti tagunk Pomázon, és elmondta, hogy most lett egy új pénzügyes a közösségben, aki egy nagy multinacionális cégtől érkezett a pénzügyi szférából, kitűnő szakember, most egy sokkal kisebb, így mondom most, céghez, vagy missziói ághoz, és azt mondja, hogy most kezdi tanulni ez az illető, hogy ha valaki azt mondja, hogy ez így van, akkor az holnap is így van. És hogy nem kell leírni, nem kell szerződést kötni, nem kell paragrafusokba vésni azt, hogy amit kimondtak, az amit kimondtak hétfőn, az pénteken is úgy van. Örülök, hogyha ez a társadalmi életnek sok területén még megtalálható, hogy van adott szó, de itt most erről van szó, hogy a keresztény ember az megbízható ember. Arra rá lehet bízni egy titkot, mert nem kotyogja el. Arra rá lehet bízni egy gyermeket, mert úgy vigyáz rá, mint a sajátjára. Arra rá lehet bízni egy munkát, mert tudja, hogy a munkát úgy fogja elvégezni, akár pénzért, akár pénz nélkül, hogy azért az Isten előtt tartozik számadással. A skót reformátusokról mondta valamikor régen az anekdóta, hogy egy kicsit ilyen skótos ez a vicc, hogy mi túl szegények vagyunk ahhoz, hogy valamit kétszer készítsünk el, ezért jól meg kell azt oldani. Megbízhatónak lenni külsőben és belsőben. Egymásra hagyatkozni. Vált válhoz tenni, vagy hátat háthoz tenni. És nem attól félni, hogyha már a magasban vagyok, akkor nincs alul senki, aki elkapna. Hogy a szavaim és az életem összhangban van. Ez a keresztény gyülekezetnek és gyülekezeti tagoknak a jellegzetessége. És persze az is, hogy ebben a világban vannak próbák, amik megpróbálják kikezdeni a gyülekezet közösségét, megpróbálják tönkretenni az Isten ügyét. Apelles valószínűleg egy olyan fiatal lehetett, hogy ő ismerhette az ő korának minden külső csillogását, a világnak minden kínálatát. És talán a legnagyobb kihívása éppen az volt, hogy ebből a szférából a régiek közül érkezett újra és újra a hívás, ne hülyéskedj, gyere vissza, add fel. És közben pedig azt kell látnia, hogy a gyülekezet tagjai közül többeket elhurcolnak, mártírok lesznek, kivallatnak, és ő visszautasítja mindezt. Mert tudja, hogy van megváltója, tudja, hogy van, akihez ragaszkodhat az ő élete. És tudja azt, hogy nem a környezete fogja befolyásolni, hanem az élő Isten. A felsorolásban itt olvasunk Arisztobulosz házanépéről, meg Narcissus házanépéből, azokról, akik Krisztuséi. Meg olvasunk még egy atyafiről, akit úgy hívnak, hogy Heródion, és valószínűleg ők mind rabszolgák voltak ebben az időszakban. És azt gondolnánk, hogy a környezetük meghatározta a mindennapjaikat. Tudjuk jól, hogy volt egy ilyen világfelfogás, nem is olyan régen, egy 100-150 évvel ezelőtt kezdődött, hogy változtasd meg a környezetet, és megváltozik az ember. És ez nem igaz. Mert pont Arisztobulosz és Narcissus háza népe példázza azt, hogy belül van szükség a változásra. Belül, legbelül. És mondtam már, semmiféleképpen nem kívánom vissza ezeket az időket, félre ne értse senki, de rabszolgaként is tudta valaki jó szívvel és örömmel dicsérni az Istent. Mert hangzott feléjük az evangélium. Az az evangélium, amely arra bátorította őket, hogy Istennek fontosak, hogy megváltott gyermekek. Vajon mi, amikor itt a környezetünkben vagyunk, akkor el tudjuk-e mondani ezt a jó hírt azok felé, akiknek nincsen önbecsülésük, akiket a társadalom már leírt, akik senkinek nem kellenek, hogy nem a környezetedbe kell belenyugodni, és nem a környezetedet kell megváltoztatni, mert attól, hogy szép új autód lesz, attól nem lesz szép új szíved. Vagy hogyha szép új házat építesz, attól nem lesz abban nagyobb békesség, csak akkor, hogyha Jézus Krisztust megismered. Ó, de sokszor láttuk már, ó, de sokszor tapasztaltuk már azt, hogy az evangéliumnak a jó híre az, hogy neked is lehetséges ehhez a gyülekezethez, ehhez a közösséghez tartozni. És egy teljesen más, egy szabad világban, amikor ebben az értelemben azt teszünk, amit akarunk, hogy az Isten felé fordulunk, akkor itt vannak a rabszolgák példaként előttünk sorolva, hogy nekik a legfontosabb ez volt, hogy Krisztuséi. Még akkor is, hogyha nem tudtak elmenni pontosan a rabszolgáságok miatt minden egyes Isten tiszteletre. Neked is lehet. Értették meg. És az önhitteknek, a pálféléknek pedig azt mondta, Isten, neked is kell megismerned, megtekintened, vele együtt élned. Nem az az út, testvérek, hogy hitből önhit leszek, vagy önigazolt leszek, vagy gyöngös leszek, hanem az, hogyha Jézus Krisztusban maradok. Arisztobulosz valószínűleg nem tért meg. Egy teljesen más világot képviselt. De a házanépe Krisztusé lett. Úgy, mint Heródion és Narcissus háza népéből is. És a keresztjén asszonyok mind, akiket felsorolt a Szentírás. Ők is örömmel keresték a Krisztussal való közösséget, a benne meglelt örök életet. Hát, ti, mi, mindannyian Krisztus testéhez tartozók vagyunk, vagytok. Éppen ezért igaz ennek a hétnek az igéje. Testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma. Éljetek így Krisztus dicsőségére. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy felhívod a figyelmet arra, hogy mi személy szerint egyen-egyenként és gyülekezetileg is Jézus Krisztushoz tartozunk. Éppen ez a felelősségünk, és éppen ez a mi kiváltságunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megvásároltál bennünket, hogy életedet adtad érettünk. Kérünk téged, Urunk, vezesd a mi gondolatainkat, lépteinket, adj fáradtságunkban pihenést, szükségünkben pedig hallgass meg imádságunkat. Mert tudjuk, Urunk, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt héten is sokan könyörögtek gyógyulásért, szeretteik gyógyulásáért, erősödésért. Te légy a beteg ágyon lévőkkel, ragyogtasd fel nekik rajtunk keresztül is a Krisztust. Légy, Urunk, gyermekeinkkel, időseinkkel, a különböző missziójágakban szolgálókkal. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért is. Imádkozunk Anyaszentegyházunk egészéért. Kérünk téged gyülekezeteinkért, szűkebb és tágabb környezetünkben lévőkért, akik dicsérnek és magasztalnak téged. Te légy, Úrunk, az eljegyzett páron, akik jövő héten kötik össze életüket, áldásodat ne vonj meg tőlük. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Nagyon köszönöm a gyermektábor levezetésében a segítségét Benkó Tamásnak, Malmos Attilának, Stift Ágnesnek, Stift Jánosnak, a Zoli fiamnak és feleségemnek, Zádor Edinának, valamint Kerekes Balázsnak, Nagy Attilának és Sánta János testvéreimnek, és köszönjük gyülekezetünk minden tagjának adományát és imádságát. Megjelent gyülekezetünk áldás végesség újságának legfrissebb száma, a kiáratnál átvehető, elvihető, aki a következő számhoz szeretne hozzájárulni, 800 forinttal tudja ezt megtenni. Napközis táborunk szervezése is elindul, augusztus 21-e és 24-e között lesz, Pomázon 8 órától 16 óráig lesznek az alkalmak, jövő héten fogunk már részletesen hirdetni ezzel kapcsolatban mindent. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor imaórák lesz Pomázon, kedden Kékkereszt alkalom Pomázon, Bibliaóra Csobánkán, szerdán 6 órakor Bibliaóra Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóra Csobánkán, pénteken 6 órától 8 óráig ifjúsági óra, szombaton délelőtt 11 órakor kéri Isten áldását közös életére Grünfeld István és Grünfeld Enikő. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Szeretettel hirdettem, hogy a keddi Bibliaóra idejében itt Csobánkán igeolvasás, imádság után megtekinthetjük, megnézhetjük azokat a vázlat terveket, amelyek a gyülekezeti és vendégházunkról és lelkész lakásról készültek, vagy készülnek még folyamatosan, ígértek részletesebb rajzokat is, mint amik eddig birtokunkban vannak, de ezek is láthatóak, nem a tervrajzok vannak kész, hanem a vázrajzok, vagy a tanulmánytervek egészen pontosan, ezeket itt a gyülekezet közösségében is megnézhetjük, majd itt leszünk bent a nagy teremben, valószínűleg a hátsó ajtón keresztül tudunk majd bejönni, ha valaki érkezik erre az alkalomra. Kedves testvérek, az alkalmunk végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, 434. dicséretünket énekeljük, első és utolsó verszakát. Thank you. fennállva vegyük Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.